Itt a Rengem, Rengem. A mikrofonnál Kövesdi Péter.
Tül velem szemben a stúdióban Kordás László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Annak az oka pedig, hogy most beszélgetünk, az az, hogy ugye itt van december 20-a, 10 nap van még az évből, és egyelőre még nem tudni, vagy nem ismert, hogy vajon 2016. január 1-től mennyi lesz a minimál bér és a garantált bérminimum. Általában az szokott lenni, hogy ugye a kormány meghatároz, vagy a kormánynak van egy ajánlata, és akkor erről leülnek hármasban tárgyalni, ha jól tudom, tehát a munkaadók, a munkavállalók, a kormány, és valamiben megállapodnak, hogy na, akkor jövőre ennyi legyen. Idén ugye egy kormány határozat értelmében 2015-ben 105 ezer forint volt a minimálbér. Na de jövőre még nincsen minimálbér, meg garantált bérminimum, és a kormánynak nincsen ajánlása sem. Miért hallgat a kormány ebben az ügyben?
Hát fogalmunk sincs, hogy miért hallgat a kormány. Igazából az is a gátja most a megállapodásnak, hogy gyakorlatilag szeretne a szakszervezeti oldal egy bérfelzárkóztatási programot indítani, tehát az látszik ma már, hogy a mai bérszínvonal az gátja a gazdasági növekedésünknek, gátja a versenyképességünk növekedésének, és nyilván az életminőség javításának is egy nagyon komoly gátja. Szeretnénk elérni azt, hogy a munkavállalóknak a béren keresztül is nagyobb lehetőségük legyen ahhoz, hogy az életminőségük javuljon. Ez nem megy csak úgy, hogy a munkáltatók és a munkáltatói szektor az, akinek a béremelés vonzatait kellene viselni. Véleményem szerint, hogyha végignézzük az elmúlt 5 évnek a minimál bér emelését, akkor annak a legnagyobb győztese a kormányzat volt, tehát a költségvetés. Miközben az elmúlt 5 évben...
Mert nőttek a bevételei is.
Így van, mert az elmúlt 5 évben 31.500 forinttal nőtt a bruttó minimálbér, amit a vállalkozóknak ki kellett gazdálkodni, és a munkavállalók így megkapták bruttóban, de nettó érték ennek mindösszesen csak 8500 forint.
Mert magasak a bérköltségek.
Tehát a vállalkozónak ki kellett termelni, de a munkavállaló csak 8500-ot kapott meg a 31-ből, a többit elvitte a költségvetés. Tehát ilyen viszony között, vagy ilyen viszonyok között nagyon nehéz a gazdasági növekedésről beszélni, nyilvánvalóan, mert a vállalkozói szférából az, amit az állam elvisz a bruttó bérből, az nyilvánvalóan hiányzik. Hiányzik a kiskereskedelmi forgalomból, hiányzik a foltászok, cukrászok, pékek, mindenkinek a helyi vállalkozásoknak a bevételéből, és nyilvánvalóan, hogyha csökken a bevétel, akkor nem is lehet magasabb béreket adni. Tehát gyakorlatilag ez egy ilyen negatív bérspirált indított el, aminek az lett az eredménye mára, hogy Európai Uniós összehasonlításban is nagyon-nagyon alacsonyak a bérek Magyarországon, és a minimál bért beleértve is alacsony. Ezért nyilván ott, ahol az államnak jelentős szerepe van, például a közszférában, ott 2008 óta nem volt béremelés. Gyakorlatilag trükközés zajlik a életpálya modellekkel, egy-egy csoportot mindig kiválaszt a kormány, őt jutalmazza, és úgy tesz, mintha az egész közszférában le lenne rendezve a béremelés, miközben nem így van. Tehát a legrosszabb munkáltató státuszát ma az állam tölti be, és most is így viselkedik a minimálbér tárgyalások folyamán, hogy egyszerűen nem hajlandó beszállni ebbe a bérfelzárkóztatási programba, hanem azt hajtogatja, hogy ő májusban elfogadta a költségvetést, májusban elfogadta az adótörvényeket, és ezek a keretek azok, amiken belül a minimálbér tárgyalást le lehetne folytatni.
Korábban nem úgy volt, hogy mire a költségvetés számait elfogadták, addigra már nagyjából a minimálbérből megállapodtak. Hát évekkel ezelőtt még így volt.
Így van, ez idén először volt az, amikor elválasztotta a kormányzat a minimál bértárgyalását és a garantált bérminimum tárgyalását a költségvetés és az adótörvények tárgyalásától. Gyakorlatilag mindig egy időben kell ennek megszületnie, mert így van olyan mozgástér, amely a gazdaságot segíti, ami segíti a gazdasági növekedést, segíti a vállalkozókat és a munkavállalókat is. Ezt idén nem tette. Mi akkor már, mikor benyújtotta májusba a költségvetés tervezetét, illetve az adótörvényeket, már akkor jeleztük, hogy ez így nem lesz jó. A munkáltatók teljesen elcárkoztak akkor a 2016. évi minimálbér tárgyalástól, a kormány pedig a munkáltatókkal értett egyet, és így nem is jött létre a minimálbér tárgyalás. Most pedig egy olyan szituációba kerültünk be, amit már elismernek a munkáltatók is, hogy hiba volt részükről az, hogy nem vettek részt ezeken a tárgyalásokon. A kormány nyilván azt elismerte, hogy ilyen értelemben nem szabad elválasztani ezt a két dolgot, mert abban a pillanatban nagyon nagy az esélye, és nagyon nagy a kockázata annak, hogy nem lesz 2016. évre a szociális partnerek között megállapodás.
Most úgy tűnik, ha jól értem, hogy a munkavállalók azok 112 ezer forint körüli összeget tartanának jónak, a munkáltatók 110 ezernél tartanak, ugye?
Így van, de...
Ez nem egy akkora nagy különbség.
Így van, nem nagy különbség. A kérdés igazából az, hogy mi nem önmagában a számokról szeretnénk tárgyalni. Nagyon jó lenne, hogyha végre felismerni a kormányzat azt, amivel egyetértünk a munkáltatókkal, hogy növelni kell a béreket. És nagyon jó lenne, hogyha a kormányzat felismerné azt, hogy ez egy bérfelzárkóztatási program keretében meg tudna valósulni, hogyha a munkáltatók, a kormány és a munkavállalók összességében megállapodnak abban, hogy milyen cél, mi az a cél, amit elkívánunk közösen érni? A munkavállalóknak, tehát a szakszervezeteknek az a célja, hogy az egyfős, egykeresős létminimum, tehát a megélhetési költségeket érje el a minimális bér nettó értéke. Lefordítva, egyszerűbbre, aki 8 órás teljes munkaidőben dolgozik, az legalább a létszükséglete szükséges jövedelmet tudja megkeresni. Ennek több ága van. Ennek van nyilván egy kafetéria módosításága, tehát a jövedelmet úgy is lehet növelni, hogyha az állam lemond egyes bevételeiről a tekintetben, hogy a kafetéria jutatásokat magasabbra helyezi. Ez is növeli a jövedelmet, ami egyébként plusz adót terhet nem ró a vállalkozásokra. Nagyon sok megoldási lehetőség létezik. Erről a megoldási lehetőségekről szeretnénk tárgyalni, tehát ezt a végcélt kell elérni. Ma 20 000 forint különbség van a minimálbér nettó értéke és a létminimum között. Tehát ezt a 20 000 forintot kellene valamilyen ütemben elérni. Mi azt gondoljuk, hogy ez, és egyetértünk a munkáltatókkal a tekintetben, hogy ez egy lépcsőben nem fog menni. Tehát év per év 20 000 forint nettót az emberek zsebébe tenni, munkavállalók zsebébe tenni, ez egy nagyon megterhelő lenne a magyar gazdaság számára. Ezért gondolkodunk egy több éves ilyen minimálbér megállapodásban. Mi azt mondjuk, hogy 3 év alatt egy folyamatos 9%-os emelkedés mellett el tudjuk érni azt, hogy ez a stratégiai cél, hogy a minimálbér nettója érje a létminimumot, ez teljesülni tud, és ennek feltétele lenne az, hogy az állam is járuljon ehhez hozzá, 2018-tól egy 9%-os eszjel csökkentésre, tehát az alacsony keresetűek esetében egyszerűen.
Az állam azt mondja, hogy ugye ő azzal most szerintem, legalábbis ezt biztosan ezt mondja, hogy ő most csökkentette például az építő anyagok áfáját az új lakásépítések esetében, és ő ezzel megtette, amit meg lehetett tenni, miközben egyébként a munkára eső járulékokat, azokat nem csökkenti olyan arányban, ahogy ezt kéne, önök szerint mondani.
Igen, nagyon örülünk ennek az áfa csökkentésnek, csak hogy az a mi általunk képviselt munkavállalói réteget viszonylag kevésbé érinti, hiszen nem az a minimál bér vagy a szakmunkás bérminimumból fognak majd az emberek építkezni, viszont nagyon jól jön azoknak a nagy beruházóknak, azoknak a lakópark építő nagy cégeknek, akik éppen ezzel próbálnak meg kenyeret keresni. Tehát nyilvánvalóan az ő bevételük ez jelentős mértékben nő, miközben véleményünk szerint a munkavállalóknak az életminőségen kellene javítani. Például úgy, hogy ha már az áfánál tartunk, hogy még az alapvető élelmiszerek áfáját csökkenteni a kormányzat.
Meddig kell megállapodni? Tehát mi a deadline, mi a végső határidő, amíg meg kell állapodni?
Gyakorlatilag a jogszabályok úgy szólnak, hogy december 31-éig kell kihirdetnie a kormányzatnak a következő évre vonatkozó minimálbért, ez pedig onnan ered, hogy minden munkavállalónak tudnia kell a munkalépés első napján, hogy mennyi bérért dolgozik, tehát hogyha minimálbérért dolgozik, akkor neki ezt az első munkanapján tudnia kell. Ebből az következik, hogy december 31-ig...
Meg lesz a megállapodás?
Hát ma még van egy forduló délután 4:30, meglátjuk, hogy a kormányzat jön-e valami új javaslattal. Nagyon szeretnénk, hogyha ha már a munkáltatók nem akarnak bért emelni, akkor legalább az adójogszabályoknál, a kafetériajuttatásoknál tudjuk emelni az emberek jövedelmét.
Ugye a Magyar Szakszervezeti Szövetség az csak az egyik szakszervezeti tömörülés, de van itt még néhány. Mi a helyzet velük? Tehát hol tartanak az egymással a tárgyalásban? Az rendben van, hogy a munkáltatókkal és a kormánnyal vitájuk van, de gondolom, hogy egymás között is van azért némi vita.
Így van, nagyon sok ügyben megosztott a szakszervezeti világ, 5 szakszervezeti konfederáció van, ebből gyakorlatilag 2 a kifejezetten a közszférában van képviseltetve, és a többi az a versenyszféra, illetve a közszolgáltató szférában szerveződik. Gyakorlatilag mára odáig eljutottunk bérkérdésben, hogy ezekben a stratégiai célokban, amiket mi képviselünk, mint Magyar Szakszervezeti Szövetség, teljesen felsorakozott a szakszervezeti paletta mind az 5 konfederációja. Tehát mind az országos közszolgálat érdekegyeztetésben, mind pedig a versenyszféra konzultációs formán ugyanazt a stratégiát képviseljük, ugyanazok a céljaink. Tehát sikerült egy ilyen szakszervezeti egységet létrehozni ebben. Nyilvánvalóan szeretnénk elérni ezt a célt. Vannak, akik hamarabb megállapodnának már, és azt mondják, hogy ez a mérték, ahol most tartunk, hogyha ezt megfelezzük, tehát a 110 000 és a 112 000 között megfelezzük, 111 ezer forint lenne a bruttó minimálbér, akkor az már elfogadható mérték lenne. Magyar Szakszeti Szövetség álláspontja szerint ez még nem elfogadható mérték, mert hogy nincsenek garanciák arra, hogy önmagában az állam hogyan fog beszállni ebbe a bérfelzárkóztatási programba. És itt nagyon fontos lenne megjegyezni azt is, hogy a bérfelzárkózás, amire sokszor hivatkoznak a munkáltatók, és a bérfelzárkóztatás között azért lényeges különbség az az, hogy míg a bérfelzárkózás arról szól, hogy van egy gazdasági növekedés, van egy hatékonyság növekedés, és az abból eredő többletjövedelmet osztja szét a jövedelem tulajdonosok között a piac, tehát ez egy piaci mechanizmus, miközben a bérfelzárkóztatás az feltételez jogszabályalkotói beavatkozást is. Tehát jogalkotói beavatkozás alatt pedig azt értem, hogy adótörvények módosítása, nyilván az adóék csökkentése, illetve a nettó pozíciója a munkavállalóknak a javítása. Ez kifejezetten jogalkotói, ezért más a bérfelzárkózás és a bérfelzárkóztatás között a különbség. Ezért nem tehet úgy a kormány, hogy passzív résztvevője ezeknek a tárgyalásoknak, és azt mondja, hogy ő neki ez nincs köze.
Ugye beszélgettünk arról is, hogy Európában, ha nem is vagyunk sereghajtók, de hátulról a harmadikak vagyunk az uniós országok között, nem csak az uniós országok között, hanem általában Európában a minimálbér ügyében, ami azt jelenti, hogy nálunk majdhogy nem a legalacsonyabb a minimálbér. Ami egyfelől a munkavállalóknak nagyon rossz, hiszen rosszabb pozícióban indulnak, másfelől viszont az országnak és a munkáltatóknak nem olyan rossz, hiszen egy csomó beruházás jön ide éppen azért, mert alacsonyabb a bérek, és az, hogy ide jön egy csomó beruházás, az ugye adóbevételt is jelent, tehát azzal lehet érvelni, hogy igen, de az országnak az nem rossz.
Ez a felfogás azért kezd megdőlni, hogy gyakorlatilag nekünk a versenyképességünket azzal lehet növelni, mert az ország versenyképességet azzal lehetne növelni, hogy alacsonyak a bérek. Világos, hogy a multinacionális vállalkozások, a nemzetközi tőke, a tőkeberuházásait nem a szerint értékeli, hogy mennyi ott a munkaerő, hanem milyen a gazdasági környezet, milyen a logisztika, milyen az infrastruktúra, milyen a rendelkezésre álló munkaerő minősége, tehát a szakképzettséget értem ez alatt, tehát hogy mennyire kvalifikált az a munkaerő, akit itt talál piacon, és neki ez mennyire megfelelő az ő portékájának az előállítására. És ezt követi majd valahol az, hogy egyébként milyen béren tudja ugyanezt megszerezni. Ez ma Magyarországon nagyon alacsony. Ez a bérszínvon, és az út vezetett oda, amit 5 évvel ezelőtt ilyen keleti nyitás néven ismerhettünk meg, amikor a Kínával kellett, és a kínai bérekkel kezdett el versenyezni a magyar kormány, és gyakorlatilag oda jutottunk, hogy ilyen bérszínvonalunk lett, és nagyon nagy az adóterhelés, és kevés a nettó jövedelem. Tehát itt én azt gondolom, hogy ezt meg kell fordítani. És egy példát hadd mondjak, hogyha igaz lenne az az összefüggés, hogy minél alacsonyabb a bérek, annál nagyobb a versenyképesség egy országnak, akkor feltenném azt a kérdést is, akik ezt állítják, hogy akkor nyugodt Európa az ilyen versenyképtelen lenne, ahol magasak a bérek, és mégis jó a jó színvonal, a közszolgáltatások, jó az egészségügy, sokkal jobb, mint Magyarországon. Tehát nem hiszem, hogy a bérekkel kellene versenyeznünk, sőt, akkor lesz fizetőképes kereslet Magyarországon, hogyha a béreket növeljük.
Már bocsánat, arról, amiről én beszéltem, tehát, hogy nagy beruházások, nagy cégek hova viszik a munkákat, azért nem Nyugat-Európában nyílnak ezek a hatalmas beruházások, ezek a hatalmas gyárak, autógyárak, ilyesmik, hanem ezeket tolják ugye ők is keletre. Tehát a nagy munkaerő felvétel az nem Németországban, Franciaországban van, ott gondolom inkább a hagyományos munkahelyek megtartásáról van szó.
Itt kialakult ebben a kérdésben egy ilyen adóverseny, hogy ki az, aki nagyobb adókedvezményeket nyújt ezeknek a vállalkozásoknak, és hova tudjon települni. Én azt gondolom, hogy ebben nekünk akkor sem a bérekkel kellene versenyeznünk, hanem a minőségi munkaerővel. Magyarországon már ezzel is probléma van, hogy a szakképzés színvonal az elmúlt időszakban azért folyamatosan csökkent, és ma már, ugye pontosan azért, mert nincs meg az a megfelelő technológia vagy technika, amivel ki lehetne képezni a fiatalokat, ezért nagyjából kiképezzük őket, tudnak valami alapképzést, kapnak valami alapismereteket, és igazából nem alakult ki annak a kultúrája, hogy ezek a nagy vállalkozások magukhoz szívják a fiatalokat még tanulókorukban, és a speciális tudásokat ott helyben kapják meg a nagyvállalatnál, és ez egyébként biztosíthatna egy tovább foglalkoztatási lehetőséget.
A duális is. Képzés és ehhez hasonló.
A duális képzésnek is van egy ilyen modellje, tehát valami, tehát e felé kellene elmozdulni. Nagyobb ösztönzést kellene véleményem szerint adni a szakképzés területén az ilyen cégeknek, akik tudnak alkalmazni ilyen tanulókat. Valamikor egyébként én nekem is így sikerült elhelyezkednem az első munkahelyemen. Én azt gondolom, hogy ez egy jó modell volt. Kár lenne ezt abba hagyni, és egyébként Nyugat-Európában is így működik, és talán ezzel még a szakmunkás elvándorlás is valamilyen mértékben lehetne csökkenteni. Persze nem ez fogja megoldani, és nem a 2000 forintos minimálbér különbség fogja megoldani a szakmunkás elvándorlás, de legalább látni kellene azt a folyamatot, ami oda el fog vezetni, hogy Magyarország egy versenyképes, egy stabilan működő, és egy élhető Magyarország legyen.
Már ebben az adásban is volt szó a női egyenjogúságról, illetve arról, hogy a nők egyenlő munkáért, egyenlő bért kapjanak. Ez a gender téma, divatos szóval mostanában, és nem csak Kövér László és Kovács Ákos megnyilvánulása révén került be a köztudatba, hanem ezzel mostanában igen sokat foglalkoznak, és ebben az ügyben sem vagyunk azért ott az európai élmezőnyben. Tehát a nők nálunk elég rossz arányban keresnek a férfiakhoz képest hasonló munkakörökben. Ennek történelmi okai vannak, ez így alakult, és nem csak nálunk, egyébként Európa más országaiban is hasonló dolgokat tapasztalhatunk. A szakszervezetek mit tudnak, vagy akarnak-e ez ügyben valamit tenni?
Mindenképpen én azt gondolom, hogy ez elfogadhatatlan, hogy ugyanazért a munkáért kevesebbet keressen egy hölgy, mint egy férfi, és ez területileg is változik egyébként. Tehát
ugyanazért a munkáért keresnek kevesebbet, vagy átlagban keresnek kevesebbet, mert én olvastam olyan tanulmányt, ami szerint ugyanazért, tehát ha ugyanazon a vezetői pozícióban ül mondjuk egy vállalatvezető hölgy, az nem keres lényegesen kevesebbet, mint egy vállalatvezető férfi. Azt mondja, hogy de.
Így van, nehezen összehasonlítatok azért, ezek a vállalatvezető és vállalatvezető nem ugyanaz. Tehát ilyen értelemben nyilván ez nehezen mérhető, de általában kevesebbet keresnek a hölgyek. Én azt gondolom, hogy ezzel mindenképpen harcot kellene folytatni, és ez Európai Uniós probléma. Tehát valószínűleg minden társadalomban benne van az a gondolkodás, hogy ez így rendjén van, és ezt mutatják ezek a bérkülönbségek is. Magyarország egyébként a középmezőnyben van e tekintetben, 18,5% a bérkülönbség, de ez is sok, én azt gondolom.
Tehát sok... Ha jól értelmezem, ez még ráadásul nő is, mert hogy ez 2-3 évvel ezelőtt még ilyen 17 körül
ez
volt.
Legnagyobb probléma, hogy még Európa országaiban, vagy az Unió országaiban megpróbálnak azért tenni, hogy ez az olló, ez csökkenjen és szűküljön. Aközben Magyarországon nő. És valóban 1,5%-kal nőtt év per év, tehát az elmúlt évhez képest is nő. Tehát ez a fajta gondolkodás egyre mélyebben benne van a társadalomban, sőt az ilyen megnyilatkozások, amit ön is említ, ez még erősíti. Én azt gondolom, hogy az állami vezetőknek, illetve a közszereplőknek felelősségük van abban, hogy mit mondanak, és abban is felelősségük van, hiszen ők véleményt alkotók, véleményt formálók, hogy ez a különbséges csökkenjen.
Mit tud tenni a szakszervezet, hogy... Mit fog tenni?
Két dolgot tudunk tenni. Az egyik, hogy természetesen munkahelyi szinten megpróbáljunk a kollektív szerződésekben, a kollektív tárgyalásoknál ezt érvre jutatni, hogy ez csökkenjen, és ez azonos a munkakör értékeléseknél ezt figyelembe venni. Tehát ez az egyik, amit munkahelyi szinten lehet tenni. Nagyon fontos, hogy ágazati szakszervezeti szinten is legyen ennek megoldása, esélyegyenlőségi tervek, különféle megoldások léteznek már erre ágazati munkadó és szakszervezeti szinteken, ott ajánlásokat lehet megfogalmazni a cégek felé, és nagyon fontos az, hogy az országos érdekegyeztető formakon is kerüljön be ez napirendre. Nagyon jó példákat látunk Európában, itt a brit példa a legutóbbi, amit David Cameron hirdetett meg, tehát lehet ebben országos szinten is tenni, csak közösen és akarni kell, és meg kell próbálni leküzdeni ezt a nagyon nagy különbséget.
Kordás Lászlónak, Szakszervezetek Szövetsége vezetője volt a vendégünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy bejött a stúdióba.
Köszönöm az érdeklődést.